Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelki pásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelki Gondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpora konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpora konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpora gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel, és további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődőknek, akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni idegen helyen a szülőföldjétől távol.
Azt említetted pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is, bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok, mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, a mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szorványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezett, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
Mit jelentett önöknek, akár önnek személy szerint, akár az egész szövetségüknek az, hogy csatlakozhattak a Magyar Református Egyházhoz, és akkor ennek nyilván van egy jogi értelme is, hogy jogi értelemben is szavazati joguk van, képviselhetik a problémáikat, elképzeléseiket, megszólalhatnak, részt vehetnek, de feltételezem, hogy volt ennek egy lelki része is, ez 3 éve történt meg, ugye a Református Egység napjához kapcsolva, hogy emlékszik vissza erre?
Igen, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 3 éve már, hogy csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz, és az ünnepélyes keretek között történő csatlakozás, és egyáltalán ennek a lehetősége, ez egy hosszabb folyamat volt, és ezt egy hosszabb párbeszéd előzte meg, míg ez megtörténhetett, ez a csatlakozás. De valójában ezt a hivatalos mozzanatot a gyakorlati háttér deklarálásának is nevezhetnénk. ugyanis a nyugat-európai magyar diaszpórában élők, tehát akik a magyar istentiszteleteket látogatják, vagy gyülekezeti tagként vannak már jelen ezekben a közösségekben, ők a Kárpát-medence valamelyik egyházából származnak, érkeznek, és olyan keresztjének, akik ugye a diaszpórából sokszor hazalátogatnak, akár a nagy ünnepek alkalmával, vagy éppen a gyermeküket hazaviszik Nyugat-Európából keresztelni, konfirmálni, vagy a szülőföldön élő család és rokonság körében tartják meg az esküvőt. Tehát ők a Kárpát-medence valamelyik gyülekezetéből származnak, és érkeznek a nyugat-európai diaszpóra gyülekezetekbe, aztán majd innen térnek haza, akár, ahogy mondtam, egy ünnep erejéig, vagy egy idő után végleg. Ez a lelki vérkeringés a Kárpát-medencei és a nyugat-európai gyülekezetek között, ez egy valós és élő jelenség. És a csatlakozás ennek a lelki egységnek a kinyilvánítása, az összetartozás, a közös vallási, nyelvi, kulturális háttér ilyen formában való megerősítése, és ezt jelenti számunkra a csatlakozás, hogy ami már valójában élő valóság, lelki egység megvolt, ez hivatalossá vált, és tényleg aktívan, személyesen részt vehettünk egy-egy találkozón, a Magyar Református Egyház által szervezett találkozókon, és ez mindenképpen megerősítő számunkra, és a közös együttműködés talán még szorosabbá vált a gyakorlati háttér és a szervezési munkákban is sokkal jobban, aktívabban tudunk együtt dolgozni. Itt már említettem például a lelkész hiány, a lelkész küldés kérdését. Tehát ez minden téren, gyakorlati és hivatalos téren is egy megerősítés, egy kölcsönös megerősítés, úgy gondolom, hogy tényleg jó azt tudni, hogy egy-egy lelkész küldi már a Nyugat-Európába érkező tagokat, mert hall rólunk, tud rólunk egy-egy városba, hogy hol vehet részt magyar istentiszteleten, hol találkozhat magyar gyülekezettel. Tehát ez mindenképpen egy nagyon gyümölcsöző és sok áldást hozó csatlakozás volt. Ez az összetartozás, ez minden formában, akár együttműködés, akár kölcsönös szervezés, támogatás szempontjából ez megnyilvánul és megerősíti a nyugat-európai magyar diaszpóra gyülekezeteket.
Tud konkrét példát mondani ezekre az együttműködésekre? Mondjuk a lelkész kérdésben volt olyan, hogy probléma volt, hogy mondjuk ki fogja elvégezni a szolgálatokat, nem tudom, Németország valamelyik gyülekezetében is. A Magyar Református Egyházon keresztül tudták ezt orvosolni, hogy ment egy fórumba ezt beírták, és akkor valaki mondta, hogy jó, én tudok segíteni, vagy valami intézményi válasz született erre. Volt esetleg ilyen?
Hát én inkább olyan konkrét példákat tudnék, hogy például akár Luxemburgba, vagy akár Augsburgba, Magyarországról járnak ki rendszeresen a lelki pásztorok, és térnek haza a saját gyülekezetükbe, tehát ez nagyon jól működik. De a saját példámat is el tudom mondani, bár nem a nagy háttérszervezésből, de hogy a kapcsolatok által is ez nagyon jól működik. Volt olyan karácsony, advent és karácsony, hogy nagyon beteg, olyan beteg voltam, hogy elment a hangom. És még az adventet próbáltam valahogy az Isten tiszteleteken a szolgálatokat elvégezni, de éppen karácsonyra már semmi lehetőség nem volt erre, és szomszéd legközelebbi gyülekezet, a pozsonyi kollégákat hívtam fel, és kértem meg őket, hogy jöjjenek át a karácsonyi Isten tisztelet megtartására, és minden kérdés nélkül vállalták a szolgálatot, jelen voltak, és megtartották a karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet Bécsben. De több ilyen, Nyugat-Európában több ilyen kisegítő szolgálatra is volt már példa, de az sem idegen, hogy tényleg állandó jelleggel érkeznek a Kárpát-medencéből ige hirdetők, és tartják meg az Isten tiszteleteket. Például Észtországban is, Tallinnban, most Debrecenből érkezik mindig negyedévenként az ige hirdető. Tehát ez már bizonyos szinten egy jól működő bevett gyakorlat.
És mi az, amire még szükségük lenne a Magyar Református Egyházon keresztül, vagy olyan folyamat, ami elindult, vagy amit tudja, hogy még szeretne előmozdítani jogi értelemben is akár, vagy szervezeti értelemben, szervezési értelemben?
Talán az lenne a legfontosabb az együttműködésben, hogy a nyugat-európai diaszpórában a misszió hátterét úgy tudnák az otthoni egyházak, a kárpát-medencei egyházak segíteni, hogyha valahogy transzparensebbé tennék, nem csak egy-egy eseti alkalommal, hogy a lelkészek tudatosan küldjék azokat a gyülekezeti tagjaikat, akikről tudják, hogy külföldre mentek dolgozni, tanulni bármilyen okból, hogy keressék tudatosan, küldjék a lelkészek, és keressék a kiérkező keresztjének testvérek a közösségeinket, hogy ebben a missziós együttműködésben ezt még aktívabbá, hatékonyabbá tudnánk tenni, mert ebben a nagy szétszórtságban nehéz megkeresni, megtalálni a testvéreket, és aki konkrétan nem keresi, tehát célirányosan nem keresi, az nehezen találja meg. Van olyan gyülekezeti tagom, aki azt mondja, hogy 2 év kellett, vagy 5 év kellett ahhoz, hogy megtalálja a közösséget. Tehát ebben talán még jobban, szorosabban együtt tudnánk működni, hogy ez a missziói háttér, ez aktívabb legyen, és könnyebben eltaláljanak a magyar református protestáns gyülekezetekhez a Nyugat-Európába érkezők a Kárpát-medencéből.
De ahhoz, hogy ez nem valósul meg, emögött ön érez valamiféle féltékenységet, vagy mi lehet-e mögött egyszerűen információ hiány?
Nem hiszem, és remélem, hogy nem is így van, hogy féltékenység közre játszana ebben. Talán inkább le kellene bontani ezt az egyház vezetésénél, akár esperesi szintre, hogy az állandó lelkészi közgyűléseken azért ez legyen mindig téma, hogy a tőlünk éppen most valamilyen oknál fogva elköltözött testvéreket küldjük. Tehát inkább gyakorlati és szervezési kérdésként látom én ezt, amit egy kicsit aktívabbá kell tenni, és ez már működik, tehát hogy ezt már több éve próbáljuk elérni, és bizonyos szinten működik, de még vannak olyan fekete lyukak, ahol még inkább erősíteni tudnánk ezt, és ez mindannyiunk kölcsönös érdeke, hogy az a hívő testvér, aki éppen elköltözött, vagy a szülőföldjét elhagyta, hogy meglegyen az a lelki táplálék az ő számára, az a saját lelkészének is az érdeke, hogy ebben segítsen, és találjon egy olyan közösséget, ahol a hitét és a vallását gyakorolni tudja és megélni tudja. Tehát egyszerű szervezési és gyakorlati kérdésként látom én ezt, semmi más nem gondolok a háttérben.
Önmagában a Református Egység napjáról mit gondol, akár ön személy szerint, akár mit jelent ön szerint a nyugat-európai protestáns közösségeknek ez a nap, vagy az ehhez legközelebbi vasárnap, az ehhez legközelebbi találkozási alkalmak, istentiszteletek, valahogy meg tudják ezt ünnepelni, hogyan kapcsolódnak ehhez?
Például tavaly Debrecenben Bécsből egy kis küldöttséggel jelen voltunk az egységnapon, és ez nagyon fontos és nagyon szép élményt adó alkalom volt, tehát fontos számunkra. Nem csak úgy, hogy megemlékezzünk róla, hogy lehetőség szerint részt is vegyünk, mert tényleg egy-egy ilyen napjelzés még jobban megerősíti az egységet, az összetartozást, hogy úgy a nyugat-európai diaszpórában, hogy hasonló nehézségek és kihívásokat meg tudunk egymással osztani, örömökről be tudunk számolni, és ez különösen megerősítő a mi számunkra, hogy a Kárpát-medence egyházaival megvan ez az egység, és ez az összetartozás ez számunkra is egy megélt valóság lehet, és ugyanúgy a nyugat-európai diaszpórában is ez a mély hitbeli kijelentés és megerősítés az egységnapnak a jelmondata, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt, és ebbe az együttbe, akár a csatlakozással, akár annak nyomán, hogy a Kárpát-medencéből érkező magyar testvérek úgy a Kárpát-medencében, mint Nyugat-Európában vagy a nagyvilágban összetartoznak, és tényleg Krisztus az az alap, ami nekünk ezt az összetartozást és ezt az egységet adja. Ez egy erőforrás, és fontos, fontos számunkra, hogy van egy ilyen nap, amire együtt tekinthetünk, bárhol élünk, magyar reformátusok, protestánsok a világban, és a Kárpát-medencében, ahol erről az egységről megemlékezünk, és ezt valamilyen formában megéljük.
Ha ugyanezt személyesen önnek teszem fel, hogy önnek mit jelent a református egység és a református egység napja?
Számomra mit jelent a református egység napja? Hát nagyon sokat, már csak azért is, mert egy Istentől kapott ajándék az, hogy én 2009-ben is részt vehettem a megalakulásnál, és azóta is egy-egy ilyen egységnapon, ha van lehetőségem és alkalmam, részt veszek, és ez egy nagy lelki élmény, ezt a közösséget, ezt az összetartozást személyesen megélni. Tehát nekem, mint hívő keresztjénnek, amikor megéli azt az ember, hogy ott van számunkra az a közös nevező, a Krisztus, a fundamentum, az alap, és ez mindenki számára ugyanolyan fontos, azért van ott, azért emlékezik meg erről a napról, azért tartják meg ezt az alkalmat, és ez mindenképpen számomra nagyon, nagyon sokat jelent személyesen, és bár egy lelkész megszokta azt, hogy ilyen kérdésre nem is olyan könnyű válaszolnia, mert a lelkész általában egy ilyen kérdésnél közösségben gondolkodik, és ott van a fejében valahol hátul a saját közössége, vagy az a közösség, amiért ő felelős, hogy így nem nagyon szoktam elválasztani ebben a kérdésben a magam, az, hogy én hogy állok ehhez hozzá, és a maga a közösség, mert eleve a kereszténység az egy közösségben gyümölcsöző, megélt hit, és nekem mindenképpen megerősítést jelent, és azt jelenti, hogy egy olyan közösséghez tartozom, ahol a jövőt mi Krisztusban látjuk, és együtt látjuk ezt a jövőt, együtt hisszük, és látjuk Krisztusban ezt a jövőt.